Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm pszichológus kollega nőimet, Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikót. És hát elkezdjük azt a témát, ami egy nagyon izgalmas és mindenkit érint, a kontroll és az önkontrollnak a témáját. Érint mindenkit, a saját életvezetésünkhöz a kontroll, az önkontroll nagyon fontos, és hát kisebb-nagyobb közösségben élünk mindannyian, családban, szerzetes közösségben, munkahelyi közösségben. Tehát amiket elmondunk, azt nagyon szépen lehet majd transzpolálni, szélesíteni az élet különböző területeire. Azzal szeretnénk kezdeni, hogy a kontroll az szükséges. Tehát egy picit érzek egy ilyen korszellemet, amit mindannyian érzünk, hogy nem kell azt olyan komolyan venni az életben a kontrollt, az önfegyelmet, az állandó stratégiát, a tervezést, hanem élj könnyedén. Talán olvasták néhányan a Lét elviselhetetlen könnyűséget című könyvet, aki nem elne olvassa. Tehát arról szól, hogy úgy fiatalkorunkban jól esik a könnyelmű élet. A mindig más nő, a mindig más ország, a mindig más munka, ez úgy lehet, hogy jól esik, de egy életen át ez a könnyűség elviselhetetlen. Tehát egy picit érzek a korszellembe egy ilyet, hogy élj könnyedén, ilyen, ez a lárpullár érzés, hogy ma ezzel a nővel, holnap azzal, élj könnyedén. Na most mi azt szeretnénk ma este hangsúlyozni, hogy puszta spontaneitásból, puszta kedvből mindig nem lehet jól élni. Tehát én úgy gondolom, aki azt hiszi, hogy puszta pont, hogy ott majd akkor én eldöntöm. Nem kell itt kontroll, meg önkontroll. Majd ott akkor én észné leszek és eldöntöm. Aki azt hiszi, hogy mindig spontán el tudja dönteni a jó utat, azt hiszem, az nem ismeri önmagát. Nincs valódi önismerete, és nem ismeri a világot sem. Aki azt hiszi, hogy neki mindig kedve van a jó úthoz, és spontán módon mindig felismeri a jó utat. Igen, azért, mert egyrészt mi magunk is színesek vagyunk, annyi minden érdekel a világban, és mennék ezer irányba, és a világ is színes. Annyi irányba csábít, pozitív értelemben is, meg negatív értelemben is. Tehát nincs valódi önismerete, és nincs reális világismerete annak, aki azt hiszi, hogy nem kell kontroll, önkontroll, társkontroll, hanem majd puszta spontaneitásból megoldjuk. Tehát ilyen értelemben ma este, hölgyek, urak, mi az életet szeretnénk segíteni. Tehát nem a szorongást szeretnénk elültetni senkibe, mert van itt bennünk így is épp elég. Nem még egy szorongást szeretnénk elültetni, hanem pontosan az életet szeretnénk szolgálni. Nincsenek gyümölcsök, nincs haladás, nincs közösség, kontroll, önkontroll nélkül. Amikor a Szent Háromság megteremtett minket, akkor ilyennek teremtett minket, hogy úgy egymásra bízott minket. A Szent Háromság asztalához, az ikonon úgy látjuk, a Szent Háromság asztalához odaülhetek én is, a feleségemmel, a gyermekeimmel, a tanítványaimmal, a híveimmel, a barátaimmal. A Szent Háromság megnyílt, és oda hív minket, és egymásra bízott minket a Szent Háromság. Ez egy csoda nagy dolog, hogy nem ilyen Don Quixote módon kell egyedül élnünk, és egyedül kitalálnom mindent, hanem egymásra vagyunk bízva. Ezt az oltár előtt az esküvőnél nagyon kellett éreznünk, hogy Uram, rám bíztad ezt a nőt. És nem azért bíztad rám, hogy tönkre menjen mellettem, meg depressziós legyen, hogy üdvözüljön mellettem. És amikor a gyermekeinket kereszteltük, ugyanez, Uram, rám bíztad ezt a falat gyermeket. És azért bíztad rám, hogy oda vezessem a Szent Háromság asztalához. Tehát, hogy egymásra vagyunk bízva. Ez az ontológiai rend. És olyan szép, úgy örülök, amikor rájön arra a biológia, meg a pszichológia, hogy tényleg ilyen a szerkezetünk, hogy vannak tükörneuronok, meg egymásnak mintái vagyunk, tanulunk egymástól, át is adom a szót, hogy ilyen az ontológiai szerkezetünk, de tényleg azt látjuk, hogy testileg, pszichésen erre vagyunk irányítva.
És ennek megfelelően ezt a hatalmas témát szétbontottuk mi is, hiszen lehet kontrollálni önmagunkat. Megsúgom, hogy ez akkora hatalmas téma, hogy most elkezdjük, de átnyúlik jövőre is. Tehát annyira rádöbbentünk, hogy mennyi apró, nagyon fontos eleme van ennek a témának, hogy nem akarjuk csak úgy összecsapni, de azért belekezdünk már itt is. Bizony kontrollálhatjuk a házastársat is, ahogy Miklós atya mondta, és a gyerekeinkkel kapcsolatban is nagyon speciális felelősségünk van a kontroll terén, és hát itt beúszhatnak a képe, mindenki ugye nyilván a saját életén gondolkodik menet közben, a tágabb családunk tagjai is, akikért valamiképpen felelősek vagyunk, tehát ugye a kontrollt hívhatjuk úgy is, hogy felelősség. Ezekről lesz most szó.
A kontrollnak van egy tágabb etikai definíciója. Ez azt jelenti, hogy az életvezetésünkben célokat tűzünk magunk elé, személyesen is, meg a házasságunkban, a családunkban, a gyermeknevelésben, a szakmában. Célokat tűzünk magunk elé, és azt folyamatosan kontrollálni kell. Jók azok a célkitűzések? És kontrollálni kell az életstílust, a mindennapokat, hogy oda visznek a célokhoz? A célok kontrollálása azt jelenti, hogy nekünk megfelelő célokat kell kitűzni. Tehát a túl magas célok frusztrálni fognak, nem lesz sikerélményünk, nem hozunk gyümölcsöket, és ezért nem leszünk boldogok. A túl alacsony célok, a nem nekünk megfelelő célok pedig nem fognak igényelni. Egy nap úgy jól el kell fáradni. Tehát ha ez nincs meg, akkor nem jók a célok. Tehát lehet a célokat kell cserélni, följebb, lejjebb szállítani, vagy a házasságunknak mely szakaszába járunk, és most miről is szól a házasságunk ebben a szakaszban, vagy szakmailag én hol járok ebben a szakaszban. Tehát a célokat, a csillagokat állandóan kontrollálom, egyrészt. Másrészt az életstílust. Ahogy én haladok, ahogy a mi házasságunk halad, hogy oda fogok én jutni, amit célkitűzésként magam elé rajzoltam. Tehát ahogy Demmer mondja, aki akárhogy él, az akárhová jut el. Tehát ha szeretnél oda jutni, amit kitűztél, vagy családilag kitűztetek magatok elé, akárhogy nem lehet élni. És akkor itt kontrolláljuk a saját és a családi életstílusunkat. Még egyszer szeretném mondani, hogy a cél az a gyümölcs. Nem a szorongás, nem egymásnak a beszólás, nem az uralkodás a másikon. A cél a gyümölcs, hogy a céljainknak megfelelő jó gyümölcsöket hozzuk meg.
A pszichológia nyelvén, vagy a pszichológia szempontjából a kontrollt, azt legáltalánosabban talán úgy tudjuk definiálni, mint a viselkedés szabályozását, és hát természetesen a viselkedés szabályozása alatt nagyon sok mindent értünk. Értjük az alatt, hogy szabályozom a gondolataimat, mondjuk, hogyha tanulnom kell, akkor megpróbálok odafigyelni arra az adott könyvre, amit olvasok, vagy szabályozom az érzéseimet, például nem engedem, hogy eluralkodjon rajtam túlzott mértékben a harag, vagy a vágyaimat szabályozom, vagy akár, ami ugye leginkább hétköznapi kifejezésekben, vagy értelmezésben világos a számunkra, hogy a viselkedésemet szabályozom, kontrollálom. Nagyon sokféle hétköznapi megfogalmazásban jelenik még meg a kontroll, ilyenek, amikor például azt mondom, hogy ura vagyok az életemnek, vagy ura vagyok egy helyzetnek, ura vagyok a tetteimnek. Kifejezhetem ezt úgy is, hogy a kezembe veszem az életem irányítását, kezembe veszem a sorsomat. És hát az is mindenképpen a kontrollt jelenti, hogyha azt fejezem ki, vagy úgy érzem, hogy felelősséget vállalok bizonyos helyzetekért, felelősséget vállalok például a viselkedésemért.
Itt is lehetnek szélsőségek. Vannak azok az emberek, akiket túl kontrolláltnak nevezünk, akik nagyon perfekcionisták, nagyon görcsösek, egy pillanatra sem merik elengedni a kontrollt önmaguk vagy az életük fölött. Ők azok, akik sose mernek ellazulni. Egy buliba még elmenni sem mernek, de ha el is mennek, ott is görcsösen vannak jelen, el nem mosolyogják magukat, sírni sem mernek. Van, amikor még az alvást is utálják, mert hát az alvás az egy kontrollvesztett állapot. Ott onnantól kezdve egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát nehezen alszanak el. Tehát, hogy nincs spontaneitás ezekben az emberekben, és hát nyilvánvaló, hogy nem ez lenne a célunk. Hiszen ha túlságosan, görcsösen szeretnék akár egy jót is megvalósítani, vagy egy feladatot, akkor ez a fajta görcsösség aztán általában visszacsap, és pontosan egy rosszabb teljesítményhez vezet, hiszen görcsösen nem tudunk mindent beleadni. Önmagunkat lefékezzük, nekiállunk toporogni, halogatni. Tehát rengeteg negatív mellékhatása van, és pontosan azt nem tudjuk ezzel a túlzott kontrollal elérni, amit szeretnénk. És hát a másik véglet az úgynevezett alulkontrollált személy, aki olyan mértékben laza, hogy már rabja a saját pillanatnyi vágyainak, hajlamainak, gondolatainak, bárminek. Neki az lesz a baja, hogy képtelen lesz akár középtávú célokat is megvalósítani, hiszen mindig valami eltereli. És egy helyben topog, és valahol aztán következik ez a megcsömörlés önmagától, hogy nem tudok egyet sem lépni, mert mindig valamiben szétszóródom. Tehát nyilvánvaló, hogy most azt fogjuk itt közösen kutatni, hogy akkor hol van az az ideális mérték, az az ideális út, ami minket a legmesszebbre elvisz.
A Búza és a Konkoly példabeszédének az ikonját látjuk, ami egy fontos történet, egy fontos ikon. Ugye azt látjuk, hogy a magvető elveti a magot, és akkor ott középen megnő a búza, és a tövében az a fekete, az a konkoly. És a történet vége, hogy a konkolyt ugye tűzbe vetik, a búzát pedig Isten csűrébe. A termés a fontos, a cél, az a fontos. Ezt az ilyen perfekcionista, vagy a nagyon laza embereknek is szeretnénk ajánlani, hogy a búza termése a cél. És ezért van úgy, hogy bizonyos konkolyt meg kell tűrni. Tehát, hölgyek, urak, egy kicsit tűrni kell a káoszt, a piszmogó bűnöket, picit ezeket úgy tűrni kell azért, hogy legyen termés. Tehát Isten őriz, hogy minden piti területen teljesen rend legyen, és minden perfektül menjen, csak termés az meg elmarad. Nem az a cél, hogy piti területeken minden rendben legyen, hanem a termés nagyban menjenek a dolgok. Tehát van káosz, van rendetlenség, amit tűrni kell. Kicsit talán mindegyikünknek el kell gondolkodni, hogy hol van az élete területén olyan igényesség, perfekcionizmus, szorongás, gőg, amiből neki engedni kell. Mert nem halad sem a saját élete, vagy ezzel megkeseríti a házastársa életét, vagy a gyerekei életét. Tehát miből kell nekem egy kicsit engedni, hogy nem olyan fontos, hogy ez tökéletes legyen. És mi az a terület, ahol jobban oda kell figyelni, hogy legyen búza, legyen termés. A napokban történt, hadd meséljem el, a 14 éves lányom sírva jön hozzám egy este, hogy apa, mindenki színházban van az osztályból, elfelejtettem. És ott van mindenki, ott ül az egész osztály színházban, én meg itt vagyok, elfelejtettem, és ki is fizettük a jegyet, és elkezdett sírni. És mondom neki, hogy gyermekem, itt vagy, egészséges vagy, rendben vagy, elnézted, hibáztál, szabad hibázni. És abban a pillanatban abba hagyta a sírást. Szabad hibázni. Olyan jó ez a légkör, hogy ezt tudjuk mondani egymásnak, hogy szabad hibázni. Az, ami nem öli meg a búzát, szabad hibázni. Tovább.
Egy másik érdekes szempont, amit a pszichológia vizsgál a kontrollal kapcsolatban, hogy vajon mit gondolunk arról, hogy meddig is terjed az uralmunknak a határa, meddig kontrollálhatjuk az életünket. Ezt a személyiség pszichológia egy viszonylag stabil, hát személyiség jellemzőként írja le, és megnevezésként arról beszél, hogy vannak az úgynevezett külső kontrollos személyek, illetve a belső kontrollos személyek. És a belső kontrollos személyek általában úgy élik meg az életüket, vagy az életük dolgait, mint amiknek az irányításáért ők a felelősek. Tehát ők azok, akik uralni tudják a terepet, ők azok, akik az életük alakulásáért elsősorban felelősek. A külső kontrollos személyek pedig azt élik meg, vagy úgy tekintenek a világra, mint amit olyan tényezők befolyásolnak, amik rajtuk teljes mértékben kívül állnak. Tehát, hogyha mondjuk rossz jegyet kapnak a vizsgán, az természetesen a csillagok együttállásának a következménye, és hát bármi történik az életükben, akár jó, akár rossz dolog, azért ők nem felelősek, hanem hát azt valamiféle külső körülmény hozta, a sors akarta így, és így tovább. Hát nyilvánvaló, hogy itt a két véglet közül egyik sem fedi a valóságot, vagy egyik sem a realitás. Ugyanakkor azt mindenképpen elmondják a személyiség-lélektani kutatások, hogy azok az emberek hatékonyabbak, sikeresebbek, boldogabbak, egészségesebbek, akik azért mégiscsak a belső kontrollos végpont felé esnek, nem teljesen a végponton vannak, mert hiszen az szintén nem igaz, hogy az életünkben minden egyes mozzanatot mi tudunk megtervezni, és csak mi vagyunk a felelősek azokért a dolgokért, amik velünk az életben történnek. De mégis akkor vagyunk talán jobban felfegyverkezve az élet dolgaival szemben, hogyha inkább azt gondoljuk, hogy többségében rajtunk múlnak a dolgok az életünk alakulásában. És azt is itt meg kell jegyeznünk, hogy természetesen az, hogy ebben mennyi az igazság, és mikor nem igaz, ez, hogy mi vagyunk a felelősek a dolgok alakulásáért, ez nagyon sok esetben hát nyilván a helyzettől függ. Ugye erre mondjuk, hogy ez szituáció függő, hogy valóban az az adott helyzet, az az én felelősségemben múlik, hogy milyen következményei lesznek, vagy pedig hát tényleg rajtam kívülálló okok miatt történnek akár jó, akár rossz dolgok.
A világ legnehezebb kérdése, hogy mennyi múlik rajtam, és mennyi az Istenen. A kontrollnak mi a határa? Meddig kell nekem kontrollálni az életemet, és hol kell átengednem az Istennek a cselekvést? A világ legnehezebb kérdése, mert ez egy misztérium. Az embernek az Istennel való együtt cselekvés, ez egy misztérium. Mi az, amit ki tudunk jelenteni? Ki tudjuk jelenteni, hogy az Úristen szövetségesnek mutatja magát. Az egész Biblia erről szól. Ó, szövetség, új szövetség, hogy velem lehet szövetséget kötni. Tehát Isten nem sorsnak, darmának, karmának, végzetnek mutatja magát, nem is filozófiai abszolútumnak, hanem szövetségesnek. És ez egy megtisztelő dolog számunkra, hogy nem bábukként kezel egyszerűen, hanem szövetséges társakként. Ez egy megtisztelő dolog. Tehát ez az ember szabadságának a kitüntetése, hogy van valami reális hatalmunk, tudunk cselekedni tényleg. Mégis azt kell kijelentenünk, hogy bár szövetségesnek hív az Úristen, azért nem vagyunk egy szinten. Tehát nem vagy Isten cselekszik, vagy minden Istenen múlik, vagy én cselekszek, és minden rajtam múlik. Nem vagyunk egy szinten. Ha Istent és az embert egy szintre helyezzük a cselekvésnél, akkor abból féltékenykedés lesz. Olyan lenne, hogy ha önmagamat akarom választani, minden ateizmus erre hivatkozik, hogy ha az ember önmagát akarja, akkor az Istentől meg kell szabadulni. Isten ópium, Isten neurózis, Isten elveszi az ember szabadságát, heteronóma nyakunkra ül. Minden ateizmus úgy hirdette magát, hogy mi tulajdonképpen az embert föl akarjuk szabadítani. Mi itt a rossz kiindulás, mintha Isten és ember egy síkon lenne. Nem vagyunk egy síkon. Minket nem kell felszabadítani az Isten alól. Tehát nem vagy-vagy viszony van, hanem egy szinergia, egy együtt cselekvés, egy együtt működés az Istennel, ahol végső soron minden Istenen múlik, ugyanakkor az embert szabadon engedi, ad nekünk szabadságot, értelmet, hogy cselekedjünk. Tehát szövetséges cselekvésre hív meg minket. Minden szent misén tulajdonképpen ezt erősítjük meg, amikor ott vagyunk az új szövetségi lakomán. Minden szent mise, minden szent áldozás ezt erősíti meg, hogy meghívtalak téged, cselekedjünk együtt. Hogy te orvos vagy, mérnök vagy, anyuka vagy, nyugdíjas vagy, hogy cselekedjünk együtt. Minden új szövetségi szentmise és szentáldozás ebben a szövetségben való cselekvésben akar minket megerősíteni. Na ez az ontológiai rend, amit elmondtam. Tehát, hogy Istenben, Istennel együtt cselekszünk. Az az izgalmas, hogy a pszichológia arról beszél, hogy szubjektíve mi az, hogy fogjuk fel.
Hát a vallás pszichológiának a legizgalmasabb kérdései közé tartozik az, hogy például egy-egy nehéz élethelyzetben, vagy kritikus életszakaszban, hogy hogyan tekintünk arra, hogy vajon a helyzetnek a megoldása az kinek a felelőssége, vagy ki a felelős az adott nehéz élethelyzet kialakulásáért, vagy kinek a kezében van a lehetőség arra, hogy ezt a nehéz helyzetet ezt jobbítsa, vagy valahogy kiverekedjük magunkat belőle. És itt tényleg ezt mindenképpen hangsúlyoznánk, hogy ebben a kérdésben ugye ez egy pszichológiai megközelítés, hogy hogyan éli meg az adott helyzetet az ember, és ez semmiképpen sem egyfajta teológiai igazság, amit itt most a következőnkben mondani szeretnék. Kifejezetten azt vizsgáljuk, hogy az emberek egy-egy nehéz élethelyzetben hogyan tekintenek arra a kérdésre, hogy vajon a nehéz élethelyzet megoldásáért ki a felelős, az egyén vagy az Isten. Hát itt az első lehetőség, hogyha egy kicsit leegyszerűsítve tekintjük a képletet, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik általában hajlanak arra a válaszra, hogy a helyzetek megoldásáért az Isten a felelős. Tehát ha valami nehézség beüt, akkor azt megoldani, a jót elhozni, a megoldást prezentálni, az igazándiból az Isten felelőssége, és nem az enyém. Mi minden lehet ennek a hátterében? Ugye azt nagyon sokszor látjuk, hogy egy-egy ilyen csodaváros helyzetben tulajdonképpen a felelősséget eltolom magamtól. Tehát ha azt várom, hogy mondjuk el kellene döntenem azt, hogy milyen pályát választok, vagy kit vegyek el feleségül, kihez menjek férjhez, akkor ezekben a helyzetekben, hogyha azt mondom, hogy én nem döntök, hanem megvárom, hogy az Isten döntse el ezt helyettem, és várom a csodát, hogy majd ezt kinyilatkoztatja nekem valamilyen úton, módon, akkor ezzel gyakorlatilag a felelősség alól kibújok. Mert hogyha rosszul sül el majd a dolog, akkor az egészet az Istenre lehet kenni, hiszen nem én választottam, hanem ő volt az, aki ezt eldöntötte. Aztán egy másik ok, ami a háttérben lehet, az az, hogy a személy egész egyszerűen nem mer cselekedni. Tehát úgy érzi, hogy ebben a helyzetben nem ő a kompetens, aki a megoldást hozhatja, ez ebben a helyzetben igazándiból várni kell, hogy az Isten megmondja, hogy mit kell itt cselekednünk. Ugyanennek egy alváltozata, amikor valaki teljes mértékben elhiszi azt magáról, hogy egy helyzet megoldását ő valóban nem tudja prezentálni, tehát ő mondjuk nem elég okos ahhoz, hogy eldöntse, hogy mondjuk milyen pályát válaszol, vagy szakmát válaszol magának, és majd akkor az, aki okosabb nála, az meg fogja mondani. Hát ugyanígy egyébként a lustaság is a hátterében állhat a dolognak, mert ugye sokkal könnyebb mondjuk egy vizsgahelyzetben csodáért imádkozni, hogy kihúzzam azt az egyetlen egy tételt, amit megtanultam, mint végig tanulni mondjuk az összes 23 tételt. És hát azzal is találkozunk nagyon sokszor, hogy azért passzolja át valaki a labdát az Istennek, hogy majd ő megoldja, mert hogy tévesen értelmezi például a Biblia tanítását, vagy az egyházi szabályokat. Ilyen szélsőséges helyzet például, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem fogja beszedni a gyógyszereket, hiszen meg van mondva, hogy majd az Isten meg fogja őt gyógyítani. Tehát az, hogy ő a gyógyszereket beszedje, az teljesen fölösleges és nem szükséges, vagy hogy elmenjen orvoshoz, mert majd az Isten gondot visel ő rá, és meg fogja őt gyógyítani. Hát tovább haladva ugyanebben a gondolatmenetben, arra a kérdésre, hogy ki a felelős a helyzet megoldásért, és kinek kell cselekednie, hát azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik általánosságban, vagy az életüknek sok-sok helyzetében hajlanak arra a megoldásra, hogy bizony ezt a helyzetet nekem egyedül kell megoldanom. Mi lehet itt a háttérben? Ugye itt megint sokféle oka lehet annak, hogy egy adott nehéz helyzetet azt én akarom egyedül megoldani. Például oka lehet az, hogyha valaki egyszerűen nem hisz Isten létezésében, és akkor teljesen természetes, hogy hát ha Isten nem létezik, akkor ő nyilván nem is tud közreműködni a helyzet megoldásában. Természetesen lehet az is a háttérben, hogy egész egyszerűen nem hiszem el azt, hogy Isten elég hatalmas ahhoz, hogy ezt a helyzetet megoldja. Ilyen lehet például az, amikor mondjuk szélsőségesen alulértékelem saját magamat, vagy az életem alakulását, és azt mondom, hogy hát nem is várhatom el az Istentől, hogy az én piszlisári ügyeimmel foglalkozzon, túl kicsi vagyok én ahhoz, hogy az Isten bármit is tegyen értem. Lehet az is az oka annak, hogy én magam akarom megoldani az életem összes problémáját, hogy úgy érzem, hogy sokkal jobban járok akkor, ha én oldom meg a helyzetet, mint hogyha az Istennek engednék beleszólást, mert mi van akkor, hogyha ő úgy oldja meg a helyzetet, ahogy az ő neki tetszik, és ezzel gyakorlatilag rám erőlteti az ő megoldását, tehát végeredményében jobban jövök ki a helyzetből akkor, hogyha nem engedem, hogy ő hát alakítson bármit is a helyzeten. És hát ugyanide tartozik az is, hogyha abban nem hiszek, hogy az Isten igazándiból jó indulattal van felém, tehát azt gondolom, hogy azért kell nekem a helyzetet megoldani, mert az Isten nem elég irgalmas ahhoz, hogy engem kihúzzon a csávából. Sokszor látjuk azt, hogy valaki azt gondolja, talán egyfajta téves szülői-nevelői attitűd hatására, hogy hát ha egyszer bajba kevertem saját magamat, akkor bizony hát vessek saját magamra, és oldjam meg azt a helyzetet magam, ha egyszer már így rosszul intéztem a dolgokat, tegyek azért, hogy ez az egész megváltozzon, és újra helyre jöjjenek a dolgok. Tovább folytatva a logikát, hát vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy a nehéz élethelyzet megoldásáért se Isten, se ember nem tud már semmit sem cselekedni. Ugye az én rajtam már az Isten sem segíthet alapelve. Ahogy így néztük ezt a képet, azt mondtuk, hogy innen már csak egy italos üveg hiányzik az illetőnek a kezéből, mert hogy ebben a szemléletmódban valóban a helyzetek megoldhatatlanok, a nehéz életszakaszt azt hát valahogy el kell viselni, mert azon tényleg senki sem segíthet. És hát azért van pozitív kimenetele is a dolgoknak, hogyha ugyanezt a logikát követjük. A pszichológiai vizsgálatok azt mutatják meg nekünk, hogy talán akkor a legegészségesebb az ember, hogyha képes az élete nehéz helyzeteit úgy látni, és a megoldási módokat úgy számba venni, hogyha azt feltételezi, hogy a helyzet megoldásáért Isten és én, hát mint egy csapatban játszva, közösen vagyunk felelősek. És én megteszem azt, ami én rajtam múlik, amit én valóban meg tudok tenni, és az Isten is meg fogja tenni értem azt, amit én magam nem tudok, amiben segítségre szorulok, amit ő neki ki kell egészítenie az én mondjuk nem teljes megoldásomból, vagy abból a megoldásból, amit én ki tudtam hozni saját magamból.
Azt hozzá kell tennem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azt látjuk, hogy sehogy nem jó. Például egy rákos daganat. Sehogy nem jó. Vagy egy családi dráma, családi törés történik, hogy sehogy nem jó. Ki cselekedjen, ki mi múlik. Szeretném azt mondani, hogy az Úristennel való együttcselekvés néha olyan, hogy a passzivitás is cselekvés. Tehát ahogy elviselem a dolgokat, az is tud cselekvéssé válni. Tehát nem tudok változtatni egy drámán, egy gyászon, egy daganatos betegségen, egy törésen, nem tudok változtatni. A belső hozzáállásomon viszont igen. Tehát ezt is el lehet viselni úgy, hogy az ember cinikus, depressziós, föladja, szídja az Istent, vagy pedig azt mondom, hogy Uram, fölajánlom. Tehát ahogy mi elviselünk megváltoztathatatlan dolgokat, abban is lehet aktív cselekvés. Végső soron a nagypéntek erről szól, hogy keresztre feszített helyzetben is az ember vagy tud káromkodni, elkeseredni, vagy imádkozni és szeretni, ahogy Krisztus Urunk tette. Ilyen értelemben a kereszt az a transzcendens szabadságnak a fája. hogy soha nem vagyunk ebben a fotelos helyzetben, hanem akkor is tudunk legalább belül cselekedni, hogyha kívülről semmit nem tudunk változtatni a dolgokon. A szőlőtő és a szőlővesző ikonja azért van itt, hogy nem egy síkon vagyunk a szőlőtő és a szőlővesző, a több az az Istenen múlik. Ő a gyökér, ő az eredet, ő az arché, és mi hozzá csatlakozunk, és vele együtt hozunk termést, de újra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a cél a termés. Hozzatok termést, ne legyetek meddők. Miért kell a kontroll családban? Tehát azzal kezdtük, hogy a Szentháromság egymásra bízott minket. Egymást tudjuk motiválni, inspirálni, noszogatni, tanulni egymástól. Tehát nem Don Quixoték vagyunk, monászok vagyunk, hogy a filozófia mondja, hogy zárt világok vagyunk, hanem tudunk egymástól tanulni, együtt haladni, és dolgunk is, hogy egymást kontrolláljuk. Én azt kérdezem a pszichológiától, hogy ezt így teológiailag nagyon jól tudom. A teológia tudja, hogy mondjam, az ontológiai szerkezetet. A pszichológia jobban ahhoz ért, hogy tessék mondani, hogy kell csinálni. Tegye a kezét a szívére mindenki. A kontroll az sokszor beszólást jelent. Érik egy beszólás a házastársamnak. Már megint ez van, már megint az van, gyűlik, és most már azt egyszer. És a kontroll sokszor kiabálást jelent. Minden családban kiabálunk. Tehát én azt nagyon szépen tudom teológiailag, hogy a Szentháromság egymásra bízott minket. Tessék mondani, kérdezem a pszichológiát, hogy kell ezt csinálni, hogy ne csak kiabálás legyen, és ne csak a kontroll ne csak beszólást jelentsen, hanem mit jelent ez tágabban a jó kontroll?
Azért a beszólásról is majd szólunk egy szót a végén ennek a diának, de ne felejtsük el, hogy a sokkal hatékonyabb kontroll, a példamutatás, a személyes példánk, főleg a gyerekek számára, de akár házastárs számára is. Nyilván többen voltak már abban a helyzetben, hogy, és mondok saját példát, ne egyél annyi csokit, mert elhízol, mondom én, férjemnek vagy gyerekemnek, de azért én bekapkodom azt a csokit. De azért elvárom. Tehát, hogyha látja, hogy én sem, akkor könnyebb lesz neki. Vagy kéne már sportolnod valamit. Hát akkor menjek én el kocogni, és akkor hát, ha kedvet kap. Tehát, hogy ez is kontroll. És itt nincs meg az a veszély, hogy beszólok, ami általában nem szokott jól sikerülni, de erre is van recept, vagy legalábbis próbálkozásra a lehetőség. Aztán sokszor párterápiás helyzetben a terapeuták szokták mondani egymással vitatkozó, meg egymást túlságosan kontrollálni próbáló pároknak, hogy nincs hatalmad a másikon. Nincs hatalmad. Maximum magadon van hatalmad, az is korlátozott. Tehát, ha változtatni akarsz a kapcsolatodon, akkor kezdj el te változni, és megváltozik a kapcsolatod is, és a másik ember is. Ha mindig őt akarod változtatni, vagy vele kezded, abból semmi jó nem fog kisülni. Tehát a kontrollt okosan kell csinálni, és mindnyájan jól járunk vele. Hát ehhez viszont megint, ha tovább gondolkodunk, akkor azért vannak feltételek, és vannak korlátai is a kontrollnak. Mert nem akarjuk megtéveszteni most a kedves hallgatóságot, hogy itt mindenképpen a mindenáron való kontrollra buzítunk mindenkit. Hiszen nagyon fontos, hogy egy családban bennünk legyen az a bizalom a másik iránt, hogy azért ő nem mindent rosszul csinál, tehát hogy nem nekem kell állandóan felügyelni őt, ő is tud a saját útján járni, a saját lábán állni. Ugye talán erre is, akik serdülőkorú gyerekekkel bajlódnak, talán már megtapasztalták, hogy sokkal jobban viselkedik egy serdülő, hogyha bízunk benne. Ha azt mondjuk, hogy oké, menj el a buliba, bízom benned, hogy úgy fogsz viselkedni, ahogy kell, akkor úgy fog viselkedni. Ha viszont folyton ellenőrizzük, sehova nem engedjük, akkor előbb-utóbb kitör, és tényleg úgy fog viselkedni, hogy mi nem szeretnénk. Ugyanez működik a házastársa is, hogy bízzak benne, hogy azért ő önállóan is tud jó ember lenni. De a másik oldalon is szükség van bizalomra, hogy ha én kapok egy visszajelzést valamelyik családtagtól, hát bízzak abban, hogy ő jól lát engem, és figyeljek oda, és hallgassam meg, amit mond. Hogy az fontos dolog, hogy ő nem téved. Igen ám, csak, és akkor itt most egy picit mégis a beszólásra rátérek, nagyon nehéz elfogadni a visszajelzést. Itt most megint mindenki gondoljon a saját családjára. Félve szoktuk megpróbálni ezt a szóbeli visszajelzést, mert nagyon sokszor rosszul sül el. Két okból sül el rosszul. Az egyik ok, ez a fajta beszólás, hogy nem jól fogalmazunk, és egy rejtett támadás van, ami tulajdonképpen semleges visszajelzésnek szánt mondatunk mögött. Ugye erre egy példa, ugye mondhatom, mert így hozunk példákat, ugye ezek a ne haragudj kezdetű mondatok, ezek már rosszul folytatódnak, ez a ne haragudj, de te egy állat vagy, mondjuk egy ilyen durva. Nyilván ez támadás. És akkor ő vissza fogja utasítani ezt a mondatomat, pedig én komolyan gondoltam. Esetleg sok ilyen, tehát nem csak ezzel a durva megfogalmazással, sokkal finomabb megfogalmazásokban is rengeteg támadás van, amiből aztán nem csak feszültség keletkezik, hanem a mi témánk szempontjából egy nagyobb baj, hogy ő nem fogja elfogadni a visszajelzésemet, mert nem visszajelzést kapott, hanem támadást. De aztán van olyan helyzet is, hogy vannak olyan személyek, akik még a legszelidebb visszajelzéstől is megbántódnak, megsértődnek, akik tényleg a semleges visszajelzést sem tudják elfogadni. Ők valószínűleg annyira gyenge önértékelésűek, hogy épp hogy egyensúlyban tudják tartani magukat, és még egy semleges visszajelzést is felborítja az egyensúlyukat, és ezért már ettől megtámadva érzik magukat, hogy mi így szoktuk mondani, hogy felborulnak. Tehát megbillen az egyensúlyuk. Lehet egy másik oka is annak, hogy valaki nagyon extrém módon sértődős, hát ez már egy kicsit pejoratív szó, inkább sérülékeny visszajelzések vonatkozásában. Lehet, hogy életében azt tapasztalta meg, hogy nagyon súlyosan kontrollálták, akár a szülei keményen kontrollálták, vagy munkahelyen, baráti körben mindig kemény visszajelzéseket kapott, és ő már fel van arra készülve, hogy ha valaki nekem visszajelzést ad, az biztos bántás lesz, és akkor megint ez a sértett visszahúzódás következik ebből a helyzetből. Úgyhogy most már a témánkban ott tartunk, hogy azért nem olyan egyszerű dolog ez a kontrollnak a helyes megvalósítása, és nem is mindig sikerül a családban, és hogyha a családtagok között valahogy félremegy ez a dolog, a sértődések, a bántások miatt egy család leszokik arról, hogy visszajelzést adjon a többinek, hiszen abból mindig veszekedés van, ez nem jó, mert ha nem adunk visszajelzést, inkább semmit sem szólok, mert ebből marha nagy baj lesz, akkor meg vagyunk fosztva attól, hogy értékes, fejlesztő visszajelzéseket kapjunk, és akkor ilyenkor hát azt kell tennünk, hogy akkor kifelé is tekingessünk esetleg.
Legyen több spiritualitás a kontrollban, a lélek bölcsességével együttműködve, a lélek kreativitásával együttműködve, legyen benne spiritualitás, és legyen benne szakmaiság. Nem csak beszólás, az könnyű. Nem csak beszólás, hanem jó példa, referencia személyek, szélsőségeknek a kerülése, legyen benne több szakmaiság, hogy az életünknek ezt a nagyon fontos területét, a kontrollt, azt is tudjuk igényesen művelni. Azzal szeretném befejezni, hogy mikor készülünk ezekre az előadásokra már évek óta, akkor olykor előjön belőlünk, hogy milyen jól egymásra találtunk mi, hogy milyen jó, személyesen is, és a szakma is, a két tárgy, a két tudomány, a teológia, az etika és a pszichológia is, milyen jól egymásra találtunk, és milyen jó nekünk olykor összedugni a fejünket is, és töprengeni közös témákról. És ezt szeretnénk most így kivetíteni is, hogy milyen jó, hogy önök, hogy ti ide rendszeresen eljöttök évek óta. Hogy ez a közösség, ez a csapat, ez minket is nyilván inspirál, motivál, és szeretnénk megköszönni nem csak egymásnak, hanem szeretnénk megköszönni önöknek is, hogy ilyen hűségesen kitartanak mellettünk, és hát együtt tapogatózunk a teljesség felé.